Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! 30 éve 1993. október 31-én sugározta utolsó magyar nyelvű adását a Szabad Európa rádió. Aznap hangzott el az utolsó Gondolatforgató című műsor is, amelyben Kassa László beszélgetett Konrád György íróval a szerkesztőség és a demokratikus ellenzék viszonyáról.
Szeretnék néhány mondatot idézni bevezetőül az előttem fekvő kézírásos levélből. Kedves László, meggondoltam. Nem írok a Szabad Európa rádiónak névtelen tanulmányt a magyarországi helyzetről, ezen belül a demokratikus ellenzék céljairól, gondjairól, problémáiról. Nincs kedvem bujkálni, nem az én stílusom. Nem olyan erősek ezek, hogy félnünk kelljen tőlük. Tehát gyere el Berlinbe, hozzál magnót, sok szalagot és kérdezz. Én meg válaszolok. Hanggal, névvel. Most ne mondd, hogy óvatosnak kell lennünk, ha látják, hogy nem félünk, ők fognak félni. Néhány további mondat után az aláírás Gyuri, a dátum Berlin 1983. január 21-e. Az a Gyuri, aki valamivel több mint 10 évvel ezelőtt ezt a levelet Berlinből írta, Konrád György, akit szeretettel köszöntök a Szabad Európa Rádió budapesti stúdiójában. 10 évvel ezelőtt ezzel a levéllel kezdődött meg egy olyan sor, amely elég szép számú interjúra vezetett, hogy aztán befejeződjék ezzel a mai beszélgetéssel, ami minden valószínűség szerint Konrád György utolsó szereplése lesz a Szabad Európa Rádió hullámhosszain. A következő fél órában én nem nosztalgiát szeretnék, hanem inkább arra kérnélek, hogy próbáld felidézni, hogy ezekben az években hogy alakult a te viszonyod, a barátaid, a közvetlen környezeted, az akkori demokratikus ellenzék viszonya a Szabad Európa Rádióhoz. Mit láttatok bennünk, miben gondoljátok, hogy segíteni tudtunk, miben mondtunk csődöt? Az előbbi levélhez talán még a politikai szövegkörnyezet közelebbre hozása okán megemlíteném, hogy ezt a levelet ugye 83. január 21-én írtad, tehát 2 héttel vagy 3 héttel azután, hogy Rényi Péter a Népszabadságban megírta ellened híres, nevezetes cikkét, a Nem babra megy a játékot, amelyben nyíltan megfenyegetett, hogy ha nem hallgatsz el, akkor nekik is megvannak a megfelelő eszközeik. Ezért kérdezném most mindenek előtt Konrád György, hogy mi indított téged akkor arra, hogy névvel szerepelj a Szabad Európa Rádió műsorában, elsőként azok közül a magyar állampolgárok közül, akik otthon is éltek Magyarországon?
Nekem ez így volt természetes és kényelmes. Nekem rossz lett volna, ha álnéven szerepelnék, hiszen az írásaimat is a saját nevemmel publikáltam. Nem ragaszkodtam ahhoz a játszmához, amelyet egyébként sok tiszteletre méltó barátom követett, hogy ha ő nem a saját nevét használja, akkor a hatóságok esetleg udvariasan félretekintenek, és nem azonosítják az álnevet a tényleges szerzővel. Én azt gondoltam, hogy úgyis rájönnek, és miért titkolnám, hogy mondom, amit mondok, hiszen a lényege annak, amit mondok, hogy ne kelljen elválnia a magánbeszédnek és a publikus, a nyilvános beszédnek. Ha ezt a játszmát csinálnám, hogy egy írásom véletlenül hozzátok került, és ti most beolvassátok, akkor silány lenne valahogy az az oltalom, amiben ez az anonimitás részesítene engem, nem lenne jó közérzetem. Sokkal barátságosabbnak képzeltem azt, hogy te eljössz, beszélünk, amiről beszélünk, közben még aztán egy-két pohár bort is megittunk,
igen,
és
igen.
Utána még jól meg is vacsorázunk, és az egésznek megvan a maga természetessége.
Ez persze, tudod, ma, ha így visszagondolok, ez talán túlságosan könnyen mondja az ember, hogy ekkor ez volt természetes. Viszont 83-ban, és mondom, egy ilyen fenyegető cikkel a háttérben...
Igazad van. Akkoriban mindenki óvott ettől, vagy utána, még barátaim köréből is, és a, mondjuk a szimpatizáló környezetből is jöttek megróvó vélemények, ezt azért nem kellett volna, túl messzire mentem, valamilyen távolságot mindenképpen tartani akartak az emberek. Én azonban emlékeztem valamire, és ebben is részed van, nem csak egyedül, 1974-ben, amikor Szelényi Ivánt és engem letartóztatott a Magyar Állambiztonság egy könyvünk miatt, ami aztán később megjelent előbb Genfben a Protestáns Szabad Egyetemnél, aztán később, 10 évvel később Magyarországon is, az értelmiség útja, az osztályhatalomhoz, ez lett volna címe a dolognak. Szóval amikor letartóztattak, akkor ti voltatok azok, akik rögtön ezt hírül adtátok, olyannyira, hogy amikor már engem nem kis mértékben ennek a meglehetősen erős sajtóviszhangnak a jóvoltából kiengedtek egy hét múlva, hazamenet éppen erről hallottam, és mint egy órás késedelemmel jöttek vissza a hírek. Úgyhogy aztán mi hozzá is szoktunk ahhoz, hogy továbbítjuk az ellenzék híreit a Szabad Európához, és akkor már értelmetlen hamiskodás lett volna ez az elválasztása a mi belső tevékenységünknek attól a hírközlönytől, amely ezt a belső tevékenységet az egész ország számára elérhetővé tette. Hozzáteszem, hogy akkoriban nem volt ez veszélytelen játszma, hiszen például a Rajk László kis garszon lakásában, amelyet akkoriban butiknak neveztünk,
Balang
és
utcában.
Ahol a földön felhalmozva álltak, akkor még jobbára gépírásos szövegek, ahol lehetett egy kicsit válogatni, vásárolni. Amikor egy holland újságíró barátunk eljött oda, interjút készített az ott levőkkel, majd pedig a Szabad Európa ezt leadta, rögtön utána jött egy házkutatás. Ha jól emlékszem, éppen akkor 82. decemberében ismétlődtek meg ezek a házkutatások, mind Rajknál, mind Nagy Bálintnál, és valahogy úgy festett a dolog, mintha most egy évvel a lengyel hadiállapot kikiáltása után, és még valamivel azelőtt, sőt nem valamivel, jócskán azelőtt, hogy lengyel barátainkat kiengedték a börtönből, ellenkezőleg akkor éppen nagyon súlyos büntetés nézett ki nekik, sőt voltak olyan paragrafusba besoroló bűnmegjelölések, amelyek még a legsúlyosabb ítéletet is nyitva tartották. Akkoriban meg is jelent nekem egy kis szövegem erről a New York Review of Books-ba.
Pontosan, most, amíg mielőtt bejöttem ide a stúdióba, hogy ezt a beszélgetést lefolytassuk, lapozgattam az általam összegyűjtött Konrád nyilatkozatok és interjúk között, és kezembe akadt nem csak ez az írásod, amely New Yorkban jelent meg, hanem az erre adott válasz is, amit Pálfi József írta a Magyar Nemzetben, és amelyben azt mondta, hogy te odáig züllöttél, hogy egész egyértelmű lengyel ellenforradalmárokat veszel védelmedbe.
Hát igen, Adam Michniket,
igen.
Brodislav Geremeket, ugye?
Igen.
Legkiválóbb embereket. No de, hagyj menjek vissza oda, ahol voltunk. Tehát én úgy éreztem, hogy tartozom a Szabad Európának köszönettel, méghozzá azzal a köszönettel, hogy azért, amiért a Szabad Európa is dolgozik, hogy a nyilvános beszéd természetes legyen, Azért a célért én is teszek valamit, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Egyébként is mindig úgy gondoltam, hogy most tegyük meg, amit éppen most megtenni helyesnek látszik, aztán majd, hogy miért ez emiatt, mi nem ér, az még a jövő titka, és a jövőn pedig nem érdemes aggodalmaskodni. Úgyhogy, ha jól emlékszem, elég jó hangulatban töltöttük el mégiscsak azt a délutánt.
És ez a több délután volt, hogyha emlékszel rá, egy három részes, hosszú interjú volt, és azt hiszem három napig is tartott, ami alkalmazott arra, hogy esténként mindig aztán privát is jól érezzük magunkat egy-egy vacsoránál, ahogy mondtad. De egy szabadra szeretnék még visszatérni, azt mondtad, hogy mi azt tettük, már ti, a demokratikus ellenzék, amit tennetek kellett, és a Szabad Európa Rádió is azt tette, amit tennie kellett. Azért én szeretném azt mondani, hogy azért nekünk sokkal és összehasonlíthatatlanul könnyebb volt azt tenni, amit tettünk, mint nektek. Nekünk nem járt ez kockázattal, számotokra változatlanul gondolom komoly kockázat volt, és talán szerencse az, hogy nem lett nagyobb bonyodalom, nagyobb baj belőle. De Gyuri, hadd kérdezzek most valami személyeset. Mondod, hogy 74 óta, talán már korábban is tájékozottál arról, hogy a Szabad Európa Rádió mit mond, 74-ben tapasztaltad meg magad is, hogy számot adtunk arról, hogy mi történt személy szerint veled.
Amikor beléptem a lakásba, éppen Pécsi Vilmos hangját hallottam, amint éppen erről beszélt. Tehát hogy ne hallgattalak volna
benneteket? Na most mondd, utána aztán találkoztál az emberekkel is. Igen. Nekem sok ilyen tapasztalatom volt, hogy ez az, hogy szóval a maga a kasza, és úgy elkeseredtek, amikor megláttak. Mondd, te is elkeseredtél, amikor megláttál bennünket?
Én nem gondoltam, hogy egy húrihorgas, daliás alaknak kell rejtőzni a holnap hullámhosszának szerkesztői hangja mögött. Én amikor megláttalak téged, hogy is mondjam, megörültem, mert egy író mindig megörül, ha nem a klissék győznek, hanem a valóság, és egy mulatságos emberrel találkoztam, aki nem egy robusztus birkózó alkat volt, de azért nagyon mokány, szívós ember, ne haragudj, hogy ezt mondom rólad, mert a szívóságodról már korábban is meggyőződtem, és akkor folyamatosan, hogy rajta voltál, és akik veled dolgoztak, rajta voltak a híreken, az eseményeken, megszereztétek a fontos forrásokat, együtt éltetek szellemileg azzal, ami otthon készülődött, erjedt, és ez a belső mozgás valahogy legalábbis azt az áldozatot igényelte részetekről, hogy oda tartsátok a fületeket. És ettől én mégis úgy éreztem, hogy ez a veszélye, ami a mi esetünkben valamivel nagyobb, nem olyan jelentős elválasztó körülmény, mint az, hogy egyik másik munkatársával a Szabad Európa Rádiónak megvolt ez az érzületi közösségünk, hogy ugyanarról a dologról volt szó. Hozzáteszem még azt is, hogy előzményei vannak az én ilyen rádió hallgatásomnak, hiszen a második világháború alatt, akkor még nem volt Szabad Európa, mert München akkor még más hangulatú város volt.
Bizonyán.
Akkor a BBC-t hallgatta apám rendszeresen, és nagyon nehéz volt, zavarták, később a Szabad Európát is zavarták, ugye? És hát ott próbálta mindig úgy betitrálni azt a vékony kis vonalat, ahol meghallatszik egy hang, amelyik nem hazudik. Nos, hát én nekem a Szabad Európával és aztán a BBC-nek az angol nyelvű világhíradójával kapcsolatos igényem nagyobb részt teljesült, nevezetesen, hogy a hírszolgálata korrekt volt, és megbecsültem a Szabad Európában felhalmozódó tudást is arról a térségről, amely számomra különösképpen érdekes volt, nevezetesen Közép- és Kelet-Európáról. Ha tehát például 81-ben, illetve 80-ban, amikor a szolidaritás mozgalma ugye kivirult, és naponta új fejlemények történtek Lengyelországban, ha én minden este, sőt nem csak este, mint egy lélekben ott lehettem Varsóban, vagy Gdanskban, vagy Lodzban, vagy Krakkóban, azt nem utolsó sorban nektek köszönhetem, és mindannyiszor meg is említettem baráti körben azt, hogy becsülöm a hírszolgáltatásokban azt, hogy nem nemzet ilyen szűkkörű, mint akár az angol, akár a francia, vagy a német, vagy az amerikai hírszolgálat, amely értelemszerűen a belpolitikai ügyeknek több teret, időt ad. A Szabad Európa viszont egy általánosabb európai látókörben hozta tudomásunkra azt, ami történt, részletezőbben, jó sajtószemlékkel, úgyhogy nem voltunk mégsem tájékozatlanok, és ugyanezt mondhatom, gondolom, legalábbis 1 millió hallgató nevében. Ezt köszönnöm kell a Szabad Európának, amely most meg fogja szüntetni adásait, hogy nem hagyott bennünket elbutulni, ha mi is teszünk annyit, hogy bár zavarták az adást, de odafigyelünk.
Mondd, volt valamilyen elképzelésetek arról, hogy mennyire lehetnek igazak azok a vádak, amelyekkel a Szabad Európa Rádiót illették. Ugye ebben benne volt az, hogy volt nácik, dolgoztak itt a Szabad Európánál. Én rólam egyszer, ha nem szerintelenség itt magamat említeni, azt írta a Népszabadság, hogy véreskező gyilkos vagyok, aki Pécset, nem tudom hány embert ölt meg a forradalom alatt, soha nem voltam előtte még Pécset. Szóval nem...
Olyan igaznak tartottam ezeket a híreket, mint hogy én az imperializmus ügynöke vagyok.
Aztán később az idők során, ez a viszonyunk, ez már szinte teljesen, hogy úgy mondjam, normalizálódott. Egy abnormális világban normális volt az, hogy éjszaka, reggel korán, de inkább éjszaka, csengett a telefon, és megszólalt a vonal másik oldaláról, akár Demszky Gábor, akár Haraszti Miklós, Tamás Gabi, és mondhatnám a többiek nevét, és mondták ezt, mondták azt, tájékoztattak bennünket arról, hogy mi történik, és hogy mit tartanának helyesnek.
Igen. És ehhez még hozzáteszem, hogy jól esett az is, hogy ti megvitattátok a mi dolgainkat, és nem mindig egyetértőleg, gyakran kritikusan, és okos emberek, mint Kemény István és Kende Péter, mint munkatársait közül Vadász János, azt hiszem Büki Barna volt a neve, vagy ha mezőgazdasági kérdésekről volt szó, akkor Zoltán Károly, és még más munkatársaitok is, ilyen kerekasztal beszélgetésekben, Halász Péter nevét is említeném, ilyen kerekasztal beszélgetésekben, mint egy korrektív megjegyzéseket is tettetek, és ez hasznos volt, nehogy képzelt hősiességünk, vagy tényleges szerény bátorságunk okán a fejünkbe szálljon a dicsőség, és különösképpen okosnak higgyük magunkat.
A viszonyunkban, legalábbis ahogy én nézem ezt a problémát, a legnagyobb gond az tulajdonképpen az volt, hogy ti mindig bátrabbak voltatok, mint mi. Mi féltünk értetek. Átlapotgattam ezeket a dossziékat, amelyeket a demokratikus ellenzék anyagaiból összeszedtem, és látom, hogy rengeteg kézirat felett ott van a megjegyzés, nem volt adáson, nem ment adásra, nem lehetett leadni. És ez mind azért volt, mert attól tartottunk, hogy a szerzője bajba kerülhet akkor, hogyha, különösen akkor, hogyha nem volt prominens vezetője ennek a mozgalomnak.
Igen.
És bajba kerülhetett volna azért, mert leadtuk ezt az írását. És aztán melléje oda voltak csatolva a dühös, a megbotránkozó, a sokszor vádló levelek, hogy miért nem adtuk ezt le.
Igen, hát ehhez most nehéz hozzászólnom, mert azt hiszem, hogy nagy ugrásokkal nem lehetett tovább menni annál, mint amit ti lehetségesnek sejtettetek, mert volt egy ilyen érzékelhető határ, voltak éppen érzékenységek, mérkőzések is volt ez, és a kötelet húzni lehetett mindig egyel odébb, de nagy rántással húzni talán nem lett volna jó, mert a hatóságoknak is sok eszköz volt a kezében, és biztosan voltak értesüléseik, tudtak volna még brutálisabban eljárni. Úgyhogy ennek a kötélhúzásnak és ennek a furcsa egyensúlynak ti próbáltátok megérezni az egyik oldalát. Hozzátehetnék még valamit. Ha az ember kint volt, tehát nyugaton volt, akkor az itteni történéseket hajlamos volt sötétebb színbe látni, és a félelmet keltő tényezőket, szerveket, nyomásokat ijesztőbbnek, mint amilyenek voltak ezek a valóságban, mert itt valahogy úgy egymással érintkezve a normalitás légkörében járkálva az utcán, még akkor is, hogyha vannak mögöttünk, de hát egy szegény fütyi ment ott mögöttünk, aki valahogy nem volt olyan ijesztő. Itt valahogy az ember úgy azt, ami kintről ilyen szenzációsabb, azt közhelyesebbnek látta, és ezért kevésbé tartotta szorongatónak. Hozzáteszem, hogy sok embert megnyaggattak, és a kevésbé ismerteket behívogatták, megpróbálták beszervezni, hogy a nagy többség esetében ez nem sikerült, az éppen azoknak az erkölcsi derekasságát dicséri, akik bár nem voltak mondjuk híresebb emberei a demokratikus ellenzéknek, akik mögött nem volt hosszabb bibliográfia, ugye közölt műveknek a listája, de mégis megtették a magukét, és adott pillanatban tudtak nemet mondani. Tény, hogy azokat az olvasókat, terjesztőket, közreműködő munkatársakat, nyomdászokat, tehát mindenkit, aki segített ennek a szamizdat hálózatnak a sikeres működésében, megpróbáltak, és öröm volt azt hallani, hogy nem se nagyon sikerült bekerülniük ebbe a hálózatba. Ha itt-ott mégis, hát akkor abból olykor bukások következtek.
Mondd, Gyuri, akkor elhatároztátok azt, hogy ezt vagy azt az írást megjelentítitek a szamizdatban. Belekalkuláltátok akkor a Szabad Európa Rádiót is?
Nagy mértékben. Tehát tudtuk azt, hogy a szamizdatban megjelenik, és erős valószínűsége van annak, hogy a Szabad Európa révén visszajön, és megközelítőleg olyan széles körben el fog terjedni, mint hogyha a Kossuth Rádió olvasná be. Megközelítőleg, mert azért sokan nem vették a fáradtságot, hogy a zavaró hullámokat kiszűrjék, ennek ellenére sokan hallatták, volt tehát egy belső közvélemény. Igen sok olyan emberrel találkoztam már 89 után, akik azt mondták, hogy a Szabad Európa révén ismerték meg az én írásaimat, interjúk révén gondolataimat, és ugyanez vonatkozott társaimra is. Tehát hogy volt belpolitika mégis, hogy olyan hírek, hogy a Magyar Írók Szövetségének a választmányi szavazása hogy alakul, hogy milyen belső csoportok vannak, hogy igyekszik a párt tájékoztatási és nem tudom még milyen osztálya megfélemlíteni az Írószövetséget, hogy hogyan adódott mégis ott egy kis szabad belpolitikai terep. Erről a Szabad Európa igen behatóan és nagy hozzáértéssel kellő információk birtokában tájékoztatott, tehát voltak éppen mégiscsak volt éppenséggel ennek jóvoltából belpolitika, ha az újságokban olyan unalmas híreket is lehetett olvasni, hogy melyik politikai bizottsági tag melyik budapesti kerületet látogatta meg.
Nekem egyszer Ipper Pál, a Kádár rendszer jeles újságírója mondta, aki mögött ugye előtte belügyes pálya is volt, hogy tulajdonképpen akkor lesz valami büntetendő közügy Magyarországon, hogyha bemondta a Szabad Európa Rádió. Sok dolgot el tudnak nézni akkor, hogyha a Szabad Európa nem beszél róla. Na most ez a mondás, ez volt tulajdonképpen az alapja annak a félelemnek, amiről az imént már beszéltünk, hogy akkor, ha mi beszélünk valakiről, akkor azt ezzel bajba is hozhatjuk. És talán emlékszel rá, személyes beszélgetéseinkben is, vitáinkban is, ez így állandóan visszatérő téma volt, hogy mikor teszünk jót, és mikor ártunk már valakinek. Ezt a határt nagyon nehéz volt megtalálni.
Így van, de ezt akkor nem is lehetett teljes hitelességgel megállapítani. És ma erről többet tudhatunk, mint amit akkor tudtunk. Mert gondolhatod, hogy milyen óriási disputa tömeg, kételkedés sorozat, ilyen-olyan tétovázás zajlott, akár csak olyan egyszerű tények körül, hogy valakinek becsengetnek az ajtaján, oda tesznek elébe egy levelet vagy egy petíciót, amivel tulajdonképpen egyetért, és ott sorakozik már néhány név, és azt mondják, hogy írd oda te is a neved, ha egyetértesz vele, mert ugyan egyetért. De akkor rögtön elgondolta, hogy most neki milyen kérdésekben függ a sorsa a hatóságoknak, ha nem is a jó indulatától, de az elnézésétől, attól, hogy most ne figyeljenek rá, és akkor esetleg megjelenik egy verse, vagy elutazhat Franciaországba, vagy a gyerekét elküldheti valahova tanulni, és még sok ilyen kis elemi kérdésekben függött az emberek léte, sorsa, egy iparengedély megadása tekintetében politikai jó indulattól, vagy legalábbis figyelmetlenségtől, és a figyelem felkeltés akkor ijesztő lehetett. Ma azonban mit tudunk többet? Azt, hogy ha több szó hangzott volna el, ha a civil lakosságnak egy kicsivel szélesebb körei lettek volna erélyesebbek, ha az emberek azonosabbak lettek volna önmagukkal abban, amit mások számára is hallhatóan mondtak, azzal, amit gondoltak, vagy csak a családjuk körében mondtak el, hogyha egy kicsit szélesebb körület volna a közbátorság, akkor jobban jártunk volna, akkor talán ez a reform is egy kicsit jobban előre haladhatott volna, és egy megérleltebb társadalmi környezet fogadta volna azokat a 89-es változásokat, 88-89-es változásokat, amelyek végül is miből származtak, cseppekből, amelyek a sziklát hát elmorzsolták, meleg sugarakból, amelyek a jeget elolvasztották. Lelki erők harca volt ez, több lelki erő nem ártott volna. Tehát végül is az, hogy az emberek kiálltak, lehet, hogy rövid távon nekik itt-ott kellemetlenséget okozott, de később annyiban jót is adott nekik, hogy szabadabbnak érezték magukat saját megtett gesztusaiktól. Érezték, hogy ezt megtettem, és még élek. Kevésbé féltek utána. Azok, akiket már egyszer-kétszer lefogtak, azok már fesztelenebbül mentek be esetleg a szürke ajtón. Akkor, amikor én Adam Michnikkel találkoztam Varsóba, és kérdeztem, most már hanyatszor is tartóztattak léged, de akkor azt mondtam, várjál csak, most már 45-ször. Hát ő neki ez már olyan volt, mint egy kis kellemetlen időjárási jelenség bírta. Hát így van, volt az ember ezekkel a különféle kisebb mérvű retorziókkal, állást persze elveszteni nem volt jó, megélni nem volt könnyű. Ennek ellenére, mindannak a szorongattatásnak az ellenére, azok az emberek, akik a demokratikus ellenzék környékén voltak, vagy azok, akik a maguk módján, a maguk környékén inkább kimondták a magukét és ellenzéki cselekedetekre bátorodtak, azoknak jobb volt a hangulata, azok körében több volt a nevetés, és az arcuk természetesebb volt, és nem szégyelték magukat azért, hogy kérdeznek tőlük valamit, és ők nem mernek válaszolni. Mert válaszoltak.
A Szabad Európa Rádió 1993. október 31-én sugárzott műsorát hallották. Konrád György íróval Kassa László beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.